Jó estét kívánok, ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok. A választáson kell megvédeni a rezsicsökkentést, mondta Orbán Viktor, de napirenden van az alaptörvénybefoglalás is. Szobor döntés után most már a hétvégi tüntetés egyik szervezője is ízléstelennek tartja az akció több momentumát. 3 évvel ezelőtt szakadt át a gát Kolontáron és Devecserben, az áldozatokra emlékeztek. És ismét megdőlt az országos hidegrekord, hajnalban -9 fok volt a Nógrád megyei Zabaron. A választáson kell megvédeni a rezsicsökkentést, ezt mondta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egyesek szerint a pénz nem boldogít, de azért a kormány szeretné, ha erről minden ember személyesen meggyőződhetne, tehát a lehető legtöbb pénz maradna náluk.
Elindultunk egy úton, megváltoztattuk azt, ami rossz volt, a múltból örökölt hibák nagy részét kijavítottuk.
Látható jelei vannak az elmúlt években elvégzett munkának, most Magyarországnak egy nyugodt erőre van szüksége, amely ezen a pályán tartja az országot, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban.
Most közelítünk már a 4 millió munkából élő magyar emberhez.
Orbán Viktor az eredmények között említette, hogy a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, mint most, de ez az ország akkor lesz boldog és elégedett, ha legalább 5 millióan tudnak dolgozni, jelentette ki.
Magyarország következő 15-20 évének sikere az azon áll vagy bukik, hogy a segélyalapú gazdaság helyett egy munkaalapú gazdaságot hozzunk létre.
A miniszterelnök elmondta, több mint 20 éve azon dolgozik, hogy lelassuljon az infláció és csökkenjenek a megélhetési költségek. Hozzátette, most arra közel kerültek ezekhez a történelmi célokhoz.
Egyesek szerint a pénz nem boldogít, de azt szeretnénk, ha erről minden magyar ember személyesen meggyőződhetne. Tehát hagyjunk náluk minél több pénzt.
A béremelésekkel kapcsolatban Orbán Viktor úgy látja, a pedagógusok esetében jó irányba mennek a dolgok, de a rendőröknél és a közszolgáknál is szükség lenne az emelésre.
Amit most tenni tudunk, az az, hogy meg fogunk hirdetni a közszolgálatára felesküdöttek esetében olyan lakástámogatási lehetőségeket, amelyek ugye nem béremelések, de mégis a mindennapi élet szempontjából fontosak, és ha a gazdaság növekedése folytatódik 2014-ben, amire jó esélyünk van, akkor eljön az idő, amikor a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók után a többiekre is sor kerülhet.
A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a béremelésnek észszerűnek és gazdaságilag megalapozottnak kell lennie.
Külföldről felvett hitelből nem lehet béreket emelni. Ezt a hibát kétszer követték el egyébként szocialista kormányok Magyarországon, és mind a kétszer kis hián belepusztultunk.
A rezsicsökkentésről szólva elmondta, a Fidesz frakcióban egyre többen vannak, akik szerint alkotmányba kellene foglalni, hogy csak 2/3 többséggel lehessen megváltoztatni a közműszolgáltatási törvényt. De a miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést elsősorban a jövő évi választáson kell megvédeni.
A Magyarország és Horvátország közötti barátság olyan érték, amit semmilyen üzleti konfliktussal nem szabad rombolni. A miniszterelnök ezt is a Kossuth Rádióban mondta a MOL-INA üggyel kapcsolatban. Orbán Viktor kijelentette, ha a horvátok állami kézbe akarják venni az olajcéget, akkor ezt a magyar kormány elfogadja, de civilizált módon kell megoldani. Piaci elemzők szerint az INA részvénycsomagja, jó részt a MOL által végrehajtott fejlesztések miatt legalább 3 milliárd eurót, azaz mintegy 900 milliárd forintot érhet, amire szerintük a horvát kormánynak nincs elég pénze.
Folyamatosan veszítenek értékükből a MOL részvényei az elmúlt napok hírei miatt. A horvátok kedden európai elfogató parancsot adtak ki Hernádi Zsolt, az olajtársaság elnök vezérigazgatója ellen. Szerdán a magyar kormány úgy értékelte, hogy déli szomszédunk az Európai Unióban elfogadhatatlan eszközökkel kíván nyomást gyakorolni, hogy visszaszerezze az INA-t. Ezért felkérték a MOL-t, vizsgálja meg az INA részvények eladásának lehetőségét.
Számoljunk el egymással korrekt módon.
A miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, ha a horvátok úgy gondolják, hogy állami kézbe akarják venni az INA-t, akkor ezt a magyar kormány elfogadja, de, ahogy fogalmazott, ezt civilizált módon kell megoldani. Orbán Viktor azt mondta, a két ország közötti barátság olyan érték, amit semmilyen üzleti konfliktussal nem szabad rombolni.
akárhogyan is van, én arra fogok törekedni a partneremmel, a horvát miniszterelnökkel, hogy úgy oldjuk meg ezt az ügyet, hogy Magyarország gazdaságilag ne szenvedjen veszteséget, egyetlen magyar állampolgárt se érjen méltatlan jogi elbírálás vagy elbánás Horvátországban, a horvát állam is jól járjon, és a horvát-magyar barátság is megmaradjon.
A horvát igazságügyi miniszter egy magyarországi konferencián azt mondta, az INA ügye és a Hernádi Zsolt MOL vezető ellen kiadatott elfogató parancs semmiképpen nem lehet politikai természetű kérdés. Ebben az ügyben két üzleti partner az érintett fél, és ilyen formán a két partnerre vár, hogy megoldják a vitás kérdéseket, mint üzleti ügyet. Nem mennék bele semmiféle találgatásba, mondta a horvát igazságügyi miniszter. Jelenleg a Magyar Olajtársaság csak nem 50%-ban tulajdonosa az INA-nak, a horvát állam a részvények több mint 44%-át birtokolja. Piaci elemzők szerint a MOL paket legalább 3 milliárd eurót, azaz mintegy 900 milliárd forintot érhet. Azért lehet ennyi, mert a MOL a privatizációt követően több mint 800 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre, hogy a veszteséges INA-t nyereségessé tegye.
Elsősorban a horvát kormánynak érheti meg visszavásárolni az INA-t, főleg politikai okokból, azonban gazdaságilag nehéz elképzelni, hogy elő tudják teremteni ezt a 3 milliárd euró körüli vételárat.
Ezért, horvát sajtóhírek szerint, elképzelhető, hogy Zorán Milanovic kormánya hitelből vásárolná meg az INA-t és venné át a vállalat irányítási jogát. A híradó információi szerint, amióta újra felerősödött a MOL-INA vita, osztrák és orosz cégek is élénk érdeklődést mutatnak a horvát olajtársaság iránt.
A szocialista párt álláspontja az, hogy a MOL-nak meg kell tartani a részesedését az INA-ban. Ezt mondta Mesterházi Attila hozzátéve, szerinte hiba, hogy a kormány megpróbál belenyúlni a tőzsdei cég stratégiájába. Bajnai Gordon, az Együtt PM vezetője szerint az INA részvények eladásáról a MOL-nak kell döntenie, amit érdemes alaposan megfontolni. Külpiaci sikerprogram indul, hogy segítse a magyar kis- és közepes vállalkozások export tevékenységét. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági államtitkár jelentette be. A program keretében újabb 4 kereskedőházat nyitnak külföldön. Tanácsadókkal segítik majd a magyar cégeket, kiemelt beszállítói programmal külpiacokra juttatják el a magyar termékeket. Külföldi roadshow-kat is szerveznek, ahol bemutatkozhatnak a magyar vállalatok, mondta az államtitkár.
Eztől a programtól azt is elvárjuk, hogy hozzájáruljon a magyar gazdaságpolitika azon célkitűzéséhez, hogy úgy összességében a magyar export ne legyen egy oldalra kiszolgáltatva, hanem 2018-ra, tehát 5 esztendőn belül elérjük azt a célt, hogy a magyar nemzetgazdaság export teljesítményének legalább 1/3 az Európán kívülre irányuljon.
Még 4 ütem lesz a pedagógusok béremelésében, amely 2017. szeptemberében fejeződik be, mondta Hofmann Rózsa Nógrád Kövesden. A köznevelésért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy ezúttal nem hitelből emelik a béreket, mint 2002-ben, hanem annak megvan a fedezete a költségvetésben. Hofmann Rózsa beszélt arról is, hogy kompenzálják azokat a pedagógusokat, akiknek a jövedelme a béremelés ellenére sem éri el a szeptember 1-e előtti szintet. Az államtitkár kiemelte, országosan 160 ezer pedagógust érint a kormány béremelése, ami havi legalább 10, legfeljebb 100 ezer forintot jelent fejenként. Az MSZP szerint át kell alakítani a pedagógus életpályamodellt, 2014 után is megtartanák, de átalakítanák, hogy jobban lehessen elosztani a pénzt. Még az idén megkezdődhet csaknem 300 kritikus állapotban lévő útszakasz felújítása. Ezt az infrastruktúráért felelős államtitkár jelentette be. Ezzel több mint 500 kilométer út kap új burkolatot olyan helyeken, ahol eddig erre nem volt forrás. A munkálatokra 33 milliárd forint áll rendelkezésre.
Alig lehet közlekedni, utána meg az autókat lehet vinni egyfolytában szervizbe, szerelőhöz.
Már nyáron is sok autósnak okoztak bosszúságot a rossz minőségű utak Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ezekért a megyei útügyi biztos augusztusban egy sajtótájékoztatón a kamionokat tette felelőssé. Hogy érzékeltesse, mekkora a gond, bele is feküdt az egyik nyomvájukba.
550 kilométernyi szakaszról beszélhetünk.
Hamarosan több mint 1500 kilométernyi útszakaszon újul meg a burkolat országszerte. Ezt az infrastruktúráért felelős államtitkár jelentette be. Völner Pál különösen fontosnak nevezte azt, hogy csaknem 300 olyan helyen indulhatnak meg a munkálatok, ahol erre eddig nem jutott pénz.
Pontosan azokon a területeken, ahol az uniós programok előírásai miatt, forráshiány miatt nem tudtunk beavatkozni, de az elmúlt teleknek a kirívó útkártételeit most tudjuk majd rendbe tenni.
Az útfelújításokra országosan összesen 33 milliárd forint áll rendelkezésre.
Már a vasárnapi szobordöntés egyik szervezője is ízléstelennek tartja az akció több momentumát. Kónya Péter, a Szolidaritás vezetője, kedden még teljesen normálisnak nevezte az akciót. A résztvevők közül korábban már Bajnai Gordon és Karácsony Gergely is azt mondta, nem felelt meg az ízlésének, ami történt. A Fidesz kommunikációs igazgatója sunyi és jellemtelen magatartásnak nevezte, hogy Bajnai Gordonék mostanra versenyben határolódnak el a vasárnap történtektől.
Semmilyen nyilatkozatot nem szeretnék újat tenni ebben, hiszen az elmúlt héten mindent elmondtam ezzel kapcsolatban.
Bajnai Gordon a Szolidaritás második születésnapján történteket ma már nem akarta kommentálni. Ugyanezekben a percekben azonban pártszövetsége kiadott egy közleményt, amiben azt írták, a szobordöntési akciót követő események nem az Együtt PM világnézetét tükrözik. Úgy fogalmaztak, a rezsim propagandagépezete ennek ellenére egy lejárató kampányt igyekszik gyártani belőle. A vasárnapi felvételeken látszik, a Bajnai Gordonnal szövetséges Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselője Karácsony Gergely is ott volt a demonstráción.
Személyesen figyelemmel kísérte a szobor fej rugdosását.
Rogán Antal csütörtökön felszólította Bajnai Gordont, hogy szakítson meg minden politikai kapcsolatot a PMS politikussal. Karácsony Gergely erre reagálva bejelentette, hogy személyiségi jogi pert indít a Fidesz frakció vezetője ellen, mert nem igaz, hogy ő volt az egyik előkészítője az akciónak, és az sem, hogy végig jelen volt. A vasárnapi felvételeken az is látszik, hogy a tömeggel, amely a torzót és a leszakadt szoborfejet vitte, egy PMS zászlóval a vállán Karácsony Gergely is átsétált a Lánchídon. Ma az MTI-nek azt mondta, hogy ő nem a tömeggel együtt az úttesten ment, hanem a járdán sétált.
Ez egy teljesen normális akció.
Kúnya Péter a Szolidaritás vezetője kedden a ma reggelben még arról beszélt. Teljesen normális volt a vasárnapi akciójuk. A Bajnai Gordon féle Együtt 2014 társelnöke ma már azt mondta, nem is volt ott, amikor a terrorházánál darabolták a szobrot. Előtte a szobordöntésnél, a fejberúgásnál és a színpadi káromkodásnál ott volt, de mára kiderült, mégsem volt az ő ízlésének megfelelő, ami történt.
Nyilván a mi ízlésvilágunknak sem teljesen megfelelő volt, mint ahogy az sem, hogy valaki belerúgott a szobor fejébe, vagy akár a káromkodások a színpadon.
Sunyi és jellemtelen magatartásnak tartom.
Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint sunyi és jellemtelen magatartás, hogy Bajnai Gordonék és támogatóik mostanra versenyben határolódnak el a vasárnap történtektől.
Elég sunyi magatartás az, hogy ha rendezünk Kónya Péterrel és Dopmennel egy jó bulit, majd aztán kiderül, hogy mégsem sül el olyan jól, akkor Bajnai Gordon volt az első, aki közölte, hogy ő tulajdonképpen ott se volt, és nem is azonosul vele, és nem is ért vele egyet. Ugyanez igaz Karácsony Gergelyre is.
Kocsis Máté hazugságnak tartja, hogy az Együtt PM politikusai most úgy tesznek, mintha előzőleg nem tudták volna, mi fog történni a Szolidaritás vasárnapi rendezvényén. Szerinte a meghívót is úgy fogalmazták, hogy mindenki tudta, mire készültek.
Gyurcsány Ferenc szerint a következő hónapokban egyre határozottabban követelik majd a választók, hogy új tárgyalások kezdődjenek az ellenzéki összefogásról. A volt miniszterelnök erről azok után beszélt, hogy sajtóinformációk szerint a demokratikus koalíció erősödése, valamint a Bajnai Gordon féle szövetség folyamatos népszerűségvesztése miatt átértékelheti az MSZP a nyárvégi ellenzéki megállapodást. Közben a Munkáspárt is bejelentette, hogy elindul a választáson, így legalább 8 baloldali pártlista lesz.
A fővárosi Szabadságtéren gyűltek össze Gyurcsány Ferenc hívei. A pártelnök a Gyere velem országjáró kampány keretében nem csak találkozott, de beszélgetett is szimpatizásaival.
Ez az egy reményem, ez éltet.
Augusztus végén állapodott meg egymással Bajnai Gordon és Mesterházi Attila. Néhány nappal később kiderült, hogy Gyurcsány Ferencre nincs szükségük.
Nem hiszek a makogó politikusoknak.
Szeptember elején Gyurcsány Ferenc szezonnyitó nagygyűlést tartott és üzent politikustársainak.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
A DK legújabb kampányfilmjében Gyurcsány Ferenc összödi beszédének legvitatottabb részleteit idézik.
Megértették, hogy másról szól ez a k***a ország.
Mi hiszünk összödi igazságában.
A közelmúlt közvéleménykutatási adatai szerint Gyurcsány Ferenc, ahogy ő fogalmazott, szenvedélyes kampányának látszik az eredménye. Miközben az MSZP támogatottsága stagnál, az Együtt PM szövetségé pedig csökken, addig a demokratikus koalíció megerősödött. A hvg.hu baloldali pártoktól származó információi szerint Gyurcsány Ferenc pártjának erősödése új helyzetet teremthet, vagyis újra tárgyalhatják az MSZP és az Együtt PM szövetség közötti megállapodást. A Híradó azt kérdezte Bajnai Gordontól, hogyan értékeli, hogy az általa vezetett mozgalom támogatottsága a közvéleménykutatási adatok alapján több százalékkal csökkent.
Közvéleménykutatásokat nem szoktam kommentálni, attól függ, hogy melyik céget nézi.
Mesterházi Attilától azt kérdeztük, hogy újra kellett tárgyalni a szocialisták Együtt PM-mel kötött megállapodását.
Nem ez alapján alakítom a politikáját a Magyar Szocialista Pártnak.
A választók egyre határozottabban fogják igényelni, hogy az együttműködésről új tárgyalásokat nyissunk.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy tudna nagyvonalú lenni egy új, az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatos tárgyaláson.
Mi nem kívánunk ebben részt venni.
A Magyar Munkáspárt elnöke bejelentette, hogy indul a jövő évi választásokon, de egyetlen baloldali párttal sem akar együttműködni. Türmer Gyula szerint azért, mert egyikük sem tud választatni a mai kor problémáira.
A gazdagokat képviselik. Ez teljes mértékben igaz az MSZP-re, igaz az Együtt Magyarországra is, és minden egyéb olyan próbálkozásra, amelyet úgynevezett baloldali kategóriában illettek.
Türmer Gyula hozzátette, pártja önálló listát állít jövőre. A Magyar Munkáspárttal együtt így már 8 baloldali párt jelentette be, hogy külön indul a választásokon.
A Híradó kérdésére Gyurcsány Ferenc azt mondta, ma sem kapott választ Mesterházi Attilától és Bajnai Gordontól arra az SMS-ben küldött javaslatára, hogy az MSZP, az E14 és a DK közösen ünnepeljen október 23-án. Plakátkampányt indít a Jobbik, hogy fiatalokra építve megszólíthassa a többi generációt is, jelentette be Dúró Dóra. Az ellenzéki párt szóvivője azt mondta, azért kezdenek köztéri kampányba, mert úgy érzik, hogy a támogatottságuknál jóval kisebb arányban jelennek meg a médiában.
Körülbelül 600 óriás plakátot helyezünk ki országszerte, és elsősorban azokra a generációkra, illetve választói csoportokra összpontosítunk, akik körében eddig nem volt népszerű a Jobbik.
Panaszt tesz az ukrajnai Nagymuzsányba tervezett aranybánya ügyében az LMP, az illetékes nemzetközi szervezetnél. Csiba Katalin, az ellenzéki párt választmányi tagja úgy fogalmazott, fennáll a veszélye annak, hogy egy bányabaleset után cián, illetve nehéz fémszennyezés érheti el Magyarországot. A politikus szerint az ügyben a környezetvédelmi szaktárcának határozottan kellene fellépnie.
Az ESPO-i egyezmény a szaktárca kezdeményezésére és hivatalos panaszlevelére köteles lépni jogilag, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy nem kormányzati szervek, illetve civil kezdeményezésre is elkezdik kivizsgálni az ügyet.
Akár európai polgári kezdeményezés is indulhat a Verespataki bánya beruházás ügyében, közölte Bánki Erik. A Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta, mindent megtesznek a cianidos technológiát használó beruházás megakadályozására. Hozzátette, levélben kérte Martin Schulzot, az EP szocialista elnökét, hogy vesse latba tekintélyét, és próbáljon beavatkozni a kérdésben. Az EP képviselő emlékeztetett arra, hogy a román kormány törvényjavaslata lehetővé tenni, hogy 2016-tól mintegy 17 éven át Verespatakon nemes fémeket bányásszanak cianidos technológiával. Különleges akcióval hívta fel a figyelmet az édesvízkészletek megóvásának fontosságára 400 diák és számos ismert hazai sportoló a közelgő vízvilág találkozó alkalmából. A találkozót a jövő héten rendezik Budapesten, több mint 1000 résztvevőre számítanak, köztük állami vezetőkre, de várhatóan itt lesz az ENSZ főtitkára is.
400 diák és élsportoló gyűlt össze a Millenáris Parkban. Az édesvízkészletek megóvásának fontosságára hívták fel a figyelmet.
Mindig, amikor nem használjuk a vizet, akkor elzárjuk a csapot.
A résztvevők egy különleges akcióval készültek. Mindenki kapott egy kartontáblát, amit a magasba tarthatott. Egy 17x8 méteres élőképet alkottak, amely a közelgő vízvilág találkozó logóját és jelmondatát ábrázolta.
A környező hegyekből mindig is papamocska fut a Kárpát-medence szívébe.
Az Uránia Filmszínházban 4 napon keresztül egyszerre 3 teremben vetítenek vizes témában filmeket.
28 dokumentumfilmet válogattunk az elmúlt 12 évből a szolnoki filmfesztiválokra nevezett filmekből, és 12 nagyjátékfilmet tettünk be a programba.
A Magyar Posta pedig bélyeget adott ki a világkonferencia alkalmából. Ezen egyebek mellett a Margit-szigeti víztorony, a Lánchíd és a Széchenyi gyógyfürdő is látható.
A Magyar Posta ezzel a bélyeggel szeretné köszönteni a világot, illetve támogatni azt az ügyet, ami mindnyájunk számára létkérdés.
A bélyegből 80 ezer példányt hoztak forgalomba. Áder János köztársasági elnök, egyben a konferencia fővédnöke is. Azt mondta, a bélyeg méltó arra, hogy a magyar értékeket közvetítse.
Tudunk egy méltó ajándékot, egy méltó emléket adni az ide látogató vendégeknek, és nem csak azok a magyarok, akik majd megkaphatják, megvásárolhatják, akik gyűjtők, vihetik jó hírét Magyarországnak így módon, hanem az a több mint 1000 ember, aki majd külföldre is elviszi.
A világ találkozót október 8-a és 11-e között rendezik meg. Az eseményre több mint 1000 nemzetközi tudóst és vízügyi szakértőt várnak.
Magyar állami támogatásból készült el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új 5000 négyzetméteres kolozsvári épülete. Az avató ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a magyar megmaradás fundamentumának és szimbólumának nevezte az intézményt.
2001-ben az első tanévnyitón mindössze 400 diák kezdte meg tanulmányait a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Ma csak Kolozsváron 300-an tanulnak. Ez is annak bizonyítéka, hogy a határokon átívelő egységes nemzetpolitikának egy stratégiai fontosságú helyszíne ez az egyetem, mondta a miniszterelnök helyettes az új épület átadásán.
A Sapientia azért a csak azért is megmaradásnak is a szimbóluma, mert ugye az előző kormány idején, amikor Magyarország, az akkori kormány, hát sorsára hagyta gyakorlatilag, Romániába pedig folyamatosan próbálták megfojtani, akkor, hogy egyáltalán meg tudott maradni, az az életösztönnek egy olyan emblematikus kifejezése, ami alapján azt mondhatom, hogy a Sapientia a magyar megmaradás szimbóluma.
A Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében köszönetet mondott a magyar kormánynak, az építőknek és valamennyi magyarországi adófizető állampolgárnak az anyagi támogatásért.
Ez az épület egy olyan korban épült fel, amikor Magyarország is súlyos válságban van és küzd azért, hogy ebből kikerüljön. És mégis jutott arra, hogy ajándékozzon, hogy áldozatot hozzon, és hogy ez az épület felépülhessen. Ezt köszönjük, és valamit ezáltal jelez, és megértettünk általa. Az, hogy áldozathozatal nélkül nincs jövő.
Az ünnepélyes átadáson Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, és Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége is részt vett. A felavatott épületet az Erdélyi Történelmi Magyar Egyházak vezetői áldották meg.
19 felsőoktatási intézményben összesen 450 brazil diák kezdte meg a tanévet Magyarországon. A legtöbbjük a Budapesti Műszaki Egyetemre jár, ahol idén rekordszámú külföldi hallgató tanul. A Tudomány Határok Nélkül elnevezésű brazil ösztöndíj programban idén először lehetett Magyarországot választani, jövőre pedig már csaknem 1000-en érkezhetnek.
Talajmechanikai előadás angol nyelven, egy Mateusz kötelező tantárgyai közül. Az építőmérnöknek tanuló brazil fiú egy hónapja érkezett Magyarországra. Azt mondja, azért jött ide, mert nagyon jókat hallott a képzésről. Nagyon tetszik az egyetem. Sokkal több a gyakorlati óra, a közös munka, amit nagyon hasznosnak tartok. Az egyetlen, ami furcsa itt, hogy nagyon hideg van. Idén csak a Műszaki Egyetemen 250, országszerte pedig 450 brazil hallgató kezdte meg a tanévet. A dél-amerikai állam ösztöndíj programjában Magyarország az első közép-európai ország, ahova pályázhatnak a diákok. A cél, hogy lehetőséget biztosítsunk a brazil hallgatóknak, hogy a világ legjobb egyetemein képezzék tovább magukat, köztük magyar intézményekben is. Úgy gondolom, hogy ez egy fordulópont a két ország kapcsolatában, mondja a brazil nagykövet. A Budapesti Műszaki Egyetemen idén rekordszámú 900 külföldi hallgató kezdte meg a tanévet. A rektor szerint ez nem csak a diákoknak, az intézménynek is nagy lehetőség.
Az az igazi eszköz
a nemzetközi elismertséghez, hogyha itt végzett diákok sikeresek a pályájukon, viszik a hírét az intézménynek, és hozzák azokat az új diákokat, kapcsolatokat, projekteket, amelyeket nemzetközi együttműködésekben dolgozhatunk ki.
Jövőre pedig még több brazil diák érkezhet Magyarországra. A februárban induló szemeszterre már most 1600 hallgató jelentkezett a dél-amerikai államból.
Anyaszült meztelenre vetkőztek diákok a Kaposvári Egyetemen, sőt tanáruk is ledobta ruháit. Olyanok is voltak, akik éppen ellenkezőleg ünneplő öltönyükben mentek előadásra. Így tiltakozott néhány hallgató az egyetem életbe léptetett öltözködési kódexe miatt, és újabb akciókat helyeztek kilátásba. Az egyetem ma közleményben tudatta, hogy továbbra is ragaszkodik az öltözködési kódexben foglaltakhoz.
Mesztelenül mentek be a színész hallgatók a csütörtöki órájukra. Így tiltakoztak a Kaposvári Egyetem öltözködési szabályzata ellen. Eszerint a fiúk csak hosszú nadrágot és zárt cipőt hordhatnak. Ez a lánya szoknyája, ő pedig túl mély dekoltázsa miatt kaphatna valamilyen büntetést.
Szerintem sokan nem is foglalkoznak vele, mert úgyis úgy öltözködnek, ahogy akarnak.
Pénteken többen úgy demonstráltak, hogy jelentősen túlteljesítették a szabályokat. A Kaposvári Egyetem rektora szerint szükség van az öltözködési szabályzatra, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy illő öltözetben jelenjenek meg az oktatók és hallgatók.
Én azt gondolom, hogy minden egyetem, minden felsőoktatási intézmény, de egy középiskola is elvárja a diákjaitól és az ott oktatóktól, hogy ne strandpapucsba, vagy adott esetben ne valamilyen hiányosabb öltözékbe járjanak be.
Bár elvileg büntetni is lehet a szabályzat megszegőit, a rektor azt mondta, senkinek nem kell bírságra számítania, a jobbító célú ötleteket pedig akár be is emelhetik a szabályzatba. A diákok egy része nem fogadja el az öltözködési ajánlást, és további akciókkal készülnek.
Fogyatékos gyerekekkel és szegényekkel is találkozott Ferenc pápa Assisiben, ahová az olasz védőszent Szent Ferenc ünnepnapjának alkalmából látogatott el. A bazilikánál bemutatott szentmisén a pápa azt mondta, a szegénység útját kell követni. Ez azonban nem nyomort jelent, hanem szolidaritást mindazokkal, akik erre rászorulnak. Az egyházfő megemlékezett a Lampedusánál csütörtökön hajó szerencsétlenségben meghalt menekültekről is. Az Európai Unió segítségét kéri az olasz kormány az újabb hajó szerencsétlenség után. Az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigeténél tegnap hajnalban kigyulladt és elsüllyedt egy menekülteket szállító hajó. 133-an meghaltak, több mint 200 utas eltűnt.
Ezek az olasz parti őrség felvételei, amelyek a tragédia utáni órákban készültek. A menekülteket szállító hajó állítólag azután gyulladt ki, hogy a fedélzeten lévők jelzőtüzeket gyújtottak, amelyektől lángra kapott a fűtőanyag. A zsúfolt vízi jármű elsüllyedt, a több mint 500 utas közül alig 150-et sikerült kimenteni. Sokan, köztük gyermekek és nők, a tengerbe vesztek. Lampedusa 130 kilométerre fekszik Tunéziától. A szigetre folyamatosan érkeznek az afrikai menekültek, akik közül legtöbben Észak- és Nyugat-Európa valamelyik államában szeretnének menedéket kérni. Olaszországnak egyre súlyosabb gondot okoz a menekültek fogadása és az embercsempész bandák elleni harc. Határozottan kérjük az Európai Uniót arra, hogy alakítson ki humanitárius folyosókat, olyan útvonalakat, amelyeken a menekültek biztonságosabban érhetik el a kontinenst, jelentette ki az olasz integrációs miniszter. Az Európai Bizottság szerint a tagállamoknak szolidárisnak kell lenniük a migránsokkal, és közös megoldást kell találniuk a növekvő menekültáradat okozta problémákra. Az ilyen tragédiák mögött bűnszövetkezetek állnak, amelyek kihasználják a menekülők elkeseredettségét, hogy meggazdagodjanak. Európának határozottan fel kell vennie a harcot az embercsempészekkel, mondta Brüsszelben az Unió belügyi biztosának szóvivője. Az olasz parti őrség adatai szerint idén már 25 ezer afrikai bevándorló érkezett az országba. Amióta fokozódik az erőszak Szíriában és Egyiptomban, még többen vállalják a veszélyes hajóutat. Legtöbben az embercsempészek rozzant bárkáin utaznak, amelyek közül sok elsüllyed még mielőtt elérni a szárazföldet. A csütörtöki tragédia miatt az olasz kormány péntekre gyásznapot hirdetett.
És egy újabb megrázó történet. Egy éves gyerek is ült annak a nőnek a kocsijában, aki megpróbált áttörni egy biztonsági úttorlaszt Washingtonban a kongresszus épületénél. A rendőrök tüzet nyitottak rá és lelőtték. Az asszonynak mentális problémái voltak. A hatóságok szerint a biztonsági erők a szabályoknak megfelelően jártak el, a gyereknek nem esett bántódása.
Megijedtem. Azt hittem, valaki támadást indított a kongresszus ellen. Mondja ez a férfi, aki látta az autós üldözést. Két hete a közeli haditengerészeti parancsnokságon 12 embert ölt meg egy ámokfutó, ezért mindenkinek az a támadás jutott az eszébe. Szó sincs terrorizmusról, itt egy elszigetelt incidensről van szó, jelentette be a Kapitólium rendőrségének vezetője. Csak annyi a közös a két esetben, hogy a fekete autót vezető nő is mentális zavarokkal küzdött. A hatóságok szerint eltévedhetett, és pánikba eshetett, amikor ellenőrizni akarták a biztonságiak. Az üldözés közben leadott lövésekbe a helyszínen belehalt az autót vezető nő. Utóbb kiderült, hogy nem volt fegyver nála, viszont a kocsiban volt az egyéves kislánya is. Ő nem sérült meg. A hatóságok eddigi adatai szerint a biztonságiak az előírásoknak megfelelően cselekedtek. Az incidens alig néhány nappal azután történt, hogy Amerikában a pártok megállapodás képtelensége miatt 800 ezer szövetségi alkalmazott maradt fizetés nélkül. A katonákat és más egyenruhás alkalmazottakat ez ugyan nem érinti, de szakértők korábban éppen arra figyelmeztettek, hogy a civil hírszerzők és rendészeti alkalmazottak fizetetlen kényszerszabadságra küldése veszélyezteti az Egyesült Államok biztonságát.
A három évvel ezelőtti vörösiszap katasztrófa áldozataira emlékeztek a Veszprém megyei Kolontáron és Devecserben. 2010. október 4-én ezen a napon történt Magyarország legnagyobb ipari és ökológiai katasztrófája. Ajka közelében átszakadt a MOL ZRT 10-es zagytározójának gátja. Több mint 1 millió köbméter víz és mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófában 10-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek.
Szerencsétlen fater 82 éves. A fő nyomta anyámat az ablakba, valahogyan ott kapaszkodott, az apámat bevittük a kórházba, mert a lug lemarta a lábát.
Embereket sodort el, autókat borított fel, kerítéseket döntött ki, és hidakat mosott el a zagytározóból kiömlő vörösiszap három éve Kolontáron és Devecserben. Volt, ahol másfél méter magasan hömpölygött a maró, lúgos anyag a házak között. Az embereket teherautókkal menekítették a házaikból, de volt, akit csak markolóval tudtak kihozni. A MOL ZRT vezetői kezdetben azt állították, a vörösiszap nem is káros az egészségre.
Ez egy nagyon-nagyon híg oldat, ez nem azt jelenti, hogy ebben kell fürödni. Természetesen nem tesz jót, ha véletlenül valaki hozzáér, és benne egy egész picit lemosa bővíz, semmilyen maradandó károsodás nem.
A katasztrófában 10 ember meghalt, és több mint 200 megsérült. 300 ház vált lakhatatlanná. A kormány összesen 38 milliárd forintot költött kártalanításra és újjáépítésre. A tragédia harmadik évfordulóján Kolontáron a lélekharang megkondításával emlékeztek az elhunytakra.
Az élet nem áll meg, az élet menni kell tovább. Az emléket megőrizve az a feladatunk, hogy élhető legyen a település mindenki számára, ezért dolgozunk.
Devecserben pedig Makovec Imre grafikáiból nyílt kiállítás. Ő tervezte a vörösiszap károsultak új házait is. A város polgármestere szerint sokan még három év után sem tudták túltenni magukat a tragédia okozta lelki fájdalmakon.
Sok emberre még nem is jött ki igazából, vagy legalábbis valamilyen szinten csak ez a trauma, amit megéltek.
Az évfordulón a katasztrófavédelem és a Vöröskereszt közös véradást szervezett. Országszerte 28 helyen várták az önkénteseket. A tragédia után halált előidéző gondatlan közveszélyokozás és más bűncselekmények miatt indult büntető eljárás. A vádlottak között vannak a MOL ZRT volt és jelenlegi vezetői is. Ítélet még nem született.
280 embert keres a rendőrség a két héttel ezelőtti Ferencváros-Újpest labdarúgó mérkőzésen történt rendbontás miatt. A mérkőzés lefújása után több száz szurkoló rohant a pályára, és a nézőktől elzárt részekre, ahol garázdálkodtak és rongáltak. Két fradi szurkoló pedig horogkeresztes zászlót mutatott fel a stadionban. Őket ezért örökre kitiltották a klub meccseiről.
A győzelemtől megrészegülve rohantak a Puskás Ferenc stadion pályájára a fradi szurkolók két héttel ezelőtt, amikor csapatuk 3-1-re legyőzte az Újpestet. Már a mérkőzés közben is történt rendbontás, többen megrongálták a székeket és a lelátókat. Mivel a lefújás után a nézőktől elzárt részekre rohantak, bűncselekményt követtek el.
Ez ideig 14 szemét hallgattak ki kollégáim gyanúsítottként, és a 22 adathordozó által rendelkezésünkre bocsájtott képek és felvételek elemzését követően a nyomozók további 280 szemét azonosítottak, akiknek szükségessé vált a kihallgatása és a meghallgatása az ügyben.
280 keresett ember fotóját tették közzé a rendőrség hivatalos oldalán, a police.hu-n. Gyakorlatilag mindenki, aki a pályafűvére lépett, bűncselekményt hajtott végre, még ha nem is okozott kárt, és nem rongált meg semmit. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke szerint a mérkőzésen szándékos provokáció is történt. Két férfi egy horogkeresztes zászlót mutatott fel, a róluk készült fotót pedig feltették az internetre, és elküldték az MLS-nek is.
Mindkettőnek az adatait eljuttattuk az ügyészséghez, és a Ferencváros a mai napon végérvényesen kitöltötte őket a ferencvárosi mérkőzésekről. Azt is mondhatnánk, hogy a Fradinál életfogytot kaptak.
A rendbontó kitiltását a BTK tavaly előtti módosítása teszi lehetővé. A szigorítás célja az volt, hogy eltávolítsák a foci huliganizmust a stadionokból. Az új szabályok értelmében akár 2 év börtönnel is sújthatók a randalírozók.
Ismét megdőlt az országos és a fővárosi napi hidegrekord is. Hajnalban -9 fokot mértek a Nógrád megyei Zabaron. Eddig a leghidegebb október 4-e 1979-ben volt, akkor -5 fokot mértek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A fővárosi napi hideg is csúcsot döntött, 22 évvel ezelőtt 1 fokkal melegebb volt az idő, mint a Ferihegyen mai -1,4 fok, az előrejelzések szerint holnap hajnalban ismét fagyokra kell számítani. Most jönnek a sporthírek, majd időjárás jelentés, és lesz ma legenda Kovács Kati dalaival. A vörösiszap katasztrófáról is szó lesz az estében, amely 10:30-kor kezdődik, az este után közvetlenül 11-kor várom önöket késő esti híradóval. Viszontlátásra!